Drága, drága Szent Szellem, köszönjük ezt a jelenlétet, ezt a finomságot. Járját minket, a fejünk tetejétől a lábunk ujjáig, drága Szent Kenet. Köszönjük, mennyei Atyám, köszönjük ezt neked Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám, ezért az életért, amiben mi élünk, az új életet, amit megkaptunk tőled, mennyei Atyám. Köszönjük, hogy üdvösségünk van, köszönjük az újjászületést, köszönjük, hogy gyógyultak vagyunk. Bőségben élünk a Jézus nevében. Köszönjük, hogy a Szent Szellem minden napon megújít bennünket, az ő bennünk lakozása által. Hálákat adunk ezért, mennyei Atyám. Köszönjük a drága Úr Jézusunkat, aki megváltott minket. Köszönjük az ő életét, köszönjük, hogy ő itt járt a földön. És köszönjük a drága igédet, amely megtanít minket. Amely tanít, és a drága Szent Szellem által vezet minket az utunkon. Köszönjük, hogy a Jézus az evangéliumokban csodálatos tanításokat ad nekünk. Köszönjük ezt Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám. A mai alkalmat is átadjuk a Szent Szellemnek, és hisszük azt, hogy a drága Szent Szellem vezeti ezt az alkalmat, és Jézus újra megérinti a számat, és azt szólom, amit a drága Szent Szellem akar, hogy szóljak. A Jézus nevében köszönjük ezt, mennyei Atyám. Köszönjük, drága Szent Szellem. Köszönjük, köszönjük, mennyei Atyám. Hálákat adunk az itt jelenlevőkért. Köszönjük, mennyei Atyám, az életeket. Köszönjük a hallgatóságot, akik hallgatnak minket Jézus nevében. Megáldjuk az életüket, a családjukat, az itt jelenlévőkét is Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, mennyei Atyám, minden napon a Jézus nevében. Amen. 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 Foglaljatok helyet. Köszönjük a mennyei Atyának. Szinte harapni lehet a kenetet Jézus nevében. Köszönjük a dicséreteket, hogy így megindítja a szívünket arra, hogy az Úr tudjuk, hogy itt van bennünk, de itt legyen közöttünk is és velünk. Ha Jézus nevében hálákat adunk ezért a mennyei Atyának. Mai napon egy érdekes tanítást fogtok hallani a Jézus és a nőknek a kapcsolatáról. Tehát arról fogok tanítani, hogy Jézus hogyan szolgált, hogyan viszonyult a nők felé. És ez meg van írva, minden csodálatosan le van írva az írásba, amire nem is gondolunk, azok is. Megtalálunk mindent, és köszönjük az Úrnak, a drága Szent Szellemnek, a tanításoknak, amiket mi is kapunk, hogy a Szent Szellem árad és megmutatja nekünk, ami le van írva. Tehát minden előjön, mindent előhoz. Először is szeretném eloszlatni a nőkről szóló tévtanokat, mert nagyon sok tévtanítást hallunk a nőkkel kapcsolatban, hogy nem szolgálhatnak és el vannak nyomva, hogy hogyan viszonyulnak a férfiak a nőkhöz. Tehát, hogy a férfiak sok mindenben korlátozzák a nőket a szokások és az emberi rendelkezések miatt. Abban az időben és a Jézus idejében is ez történt, hogy emberi rendelkezések alapján, amit a zsidók kitaláltak, amit a zsidó rabbik előhoztak saját elméjükből elgondolt törvényeket, azokat rányomták a nőkre, és el voltak nagyon nyomva. És ők mondták meg mindig, hogy az asszonyoknak hol a helyük, és mit tehetnek, és mit nem. Pedig ez nem helyes, mert nem ez van leírva az írásokban. Az is le van írva, de ez is le van írva, hogy Jézus eljött és ezt megváltoztatta. Először is nézzük meg az 1 Mózes 3-ban, hogy honnan erednek a gondok. Tudjuk azt, hogy a férfi és a nő az Isten képére lett teremtve, ezt leírja az első lapokon Isten igéje, az írás, és azt is tudjuk, hogy Istennek célja volt a nővel és a férfival, céljai voltak. De Ádám és Éva bűnbe estek, tudjuk azt, hogy az édenkertben bűnbe estek, és ezért a világba belépett a bűn. Belépett minden rossz dolog. Az 1 Mózes 3.16-ot olvasnám, hogy mi lett a bűnnek az eredménye. Isten mondja az asszonynak. Felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Ez lett a bűnbeesés, az asszony bűnbeesésének az átka, tehát az ítélete, a büntetése. Ebből az igéből indul ki a rossz dolog, mert ezt a férfiak félreértették, hogy uralkodj a nők felett. Természetesen az uralkodás az azt jelenti, hogy te legyél a fej a családban, mint férfi. Neked kellene uralkodni Isten igéje alapján a családban, szeretettel, békességgel, gondoskodással. Ez azt jelenti, nem pedig az, hogy leuraljuk a nőt és lábtörlőnek használjuk. Tehát fontos, hogy ezt a két különbséget, tehát ezt a két szembeállítást meglássuk, hogy mi van az igébe leírva. De nem akarok előre szaladni, úgyhogy itt az uralkodás, ez fontos, hogyan értelmezzük. Tehát azt írja ez az ige, hogy uralkodni fog rajtad. A nők másodrendűsége egy átok miatt fogant meg, ami ebben az igében van leírva. És ha körülnézel a világban, ott is láthatod, hogy milyen helyzetekben vannak a nők. Legtöbb helyen alsóbbrendű szerepet töltenek be a nők. Sok helyen a világban tulajdonnak tekintik a nőket. Semminek tekintik a nőket, egy tárgynak. Nagyon nehéz és kivetett sorsuk van a nőknek sok helyen. Mindez egy átokból származik, amely úgy szól, hogy a férfi uralkodni fog az asszonyon. És innen ered a gond. Még a saját kultúránkban is láthatjuk sok helyen, ha körülnézünk, nem akarom részletezni, még sőt, némely gyülekezetben is tapasztalhatjuk, hogy a nők második helyen szerepelnek. Meg nagyon sok helyen halljuk, egy példát mondok, hogy a nő nem állhat a pulpitus előtt, nem szolgálhat. Tehát halljuk egy-két felekezetben ezt is. Nézzük meg, hogy Jézus korában élt izraeli nők helyzete milyen volt. A szabadságukat nagyon korlátozta a zsidó hagyomány és szokásvilág, mint ahogy ez a más kultúrában is előfordul. Hát mik voltak ezek? Egy párat felsorolok. A nők többségét kevéssé becsülték, nem voltak fontosak, és nem volt tekintélyük sem. Otthonaikba száműzték őket. Alsóbbrendűek voltak a férfiakhoz képest. Apák, férjek tekintélye uralkodott felettük. Nem tanúskodhattak a bíróságon. Otthonaikon kívül fátyolt kellett viselniük. Másodrendű zsidókká váltak, akik nem dicsőíthettek. Képzeljétek el, nem dicsőíthették a mennyei atyát, nem énekelhettek, nem dicsőíthettek. És nem taníthattak. És nem válhattak el a férjüktől, nem válhattak el, de a férj elválhatott tőlük, mert még azért is, hogyha leégették a vacsorát. Tehát nagyon durva dolgok voltak. Nagyon. Ez nem Mózes törvényének, hanem a hagyományoknak az eredménye volt, mely évszázadok alatt alakult ki a rabbik miatt, és olyan hagyományrendszert alkottak, amelyben a nő egyre hátrébb szorult. Olyan szintre, hogy másodrangú állampolgárrá lett. De ma lássuk meg a nőket Krisztusban a helyükön, mert a nők is örökösei Isten kegyelmének. Halleluja! Halleluja! Következő eset egy bűnös nő esete. Lukács 7:36-tól 48-ig van a történet, nem fogom elolvasni az egészet. Lukács 7:36 és 37-es igéből olvasok. Tehát azt írja, kéré pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék, annak okáért bemenvén a farizeus házába leül-e enni. Ugye ez Jézusról szól, Jézus hívta meg, ez a farizeus. És ímé, a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozza egy alabásom szelence drága kenetet, itt megállok. Mit gondoltok, miféle bűne lehetett ennek az asszonynak? Prostituált volt. Úgyhogy itt leírja, hogy bűnös volt ez az asszony, és oda ment Jézushoz, annak a farizeusnak a házába bement, és oda ment Jézushoz. Azt gondoljatok bele. Ezen is kiakadtam, ez a farizeus, majd fogjátok hallani. Folytatom tovább. És megállván hátul az ő lábainál, sírva, könnyeivel kezdi öntözni az ő lábait, és fejének hajával törli meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Ez a nő ezt tette. Jézussal. Ezt tette. A farizeus azt honnan tudta, hogy ez milyen nő? Hát valószínű, hogy nem volt neki ismeretlen ez a nő, ugye? 39-es vers, mikor pedig ezt látta, a farizeus, aki őt meghívta, magában mondta. Ez, ha proféta volna, tudná ki, és miféle ez az asszony, aki őt illeti, hogy bűnös. Ugye? Ilyenek azok az emberek, akik szintén bűnösek, gondolkodnak, és hát mit képzel ez, hogy bejön ide, nem tudja, hogy ez milyen asszony, és odaengedi magához, csókolgatja, meg megtörli a lábát, hát szóval hihetetlen. Ezen nagyon felháborodottam, hogy ez a farizeus. Tehát megyünk a 40-es versre, folytatjuk, és felelvén Jézus mondanéki, Simon, van valami mondani valóm néked, és mondda neki, Simon, Mester, mondjad. Tehát a gondolatát tudta Jézus ennek a Simonnak. A gondolatát tudta. És akkor itt többit nem olvasom most fel, hanem a 44-es vershez megyünk, mert Jézus itt elmondja a példázatot arról, hogy ki szeret jobban. Tehát itt mond egy példázatot, amit most nem olvasok el. Ugorjunk a 44-es vershez. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak. Tehát Jézus odafordul az asszonyhoz, és de még mindig Simonhoz beszél, ehhez a farizeushoz beszél. Azt mondja neki, látod-e ezt az asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ezt pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, meg nem csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Leírja Isten igéje. Amen. Tehát azt mondja itt, hogy nem köszöntötték Jézust hivatalos módon, ahogy szokták ők, ahogy náluk szokás volt. Mert, de miért? Mert a farizeus valószínűleg azért hívta meg Jézust, hogy törbecsalja. Tehát nem volt hivatalos meghívás, nem hivatalosan hívta meg, ezért nem tartották be az udvariassági szabályokat, hogy ahogy belépünk, hogy mit szoktak ott csinálni, nem mosta meg a lábát, nem csokolta meg, és ezzel megtörte a farizeusoknak a hagyományait. Már ezzel megtörte. 46-os vers. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Tehát ez is egy szokás volt. Tehát leírja, hogy ez is a szokások közé tartozik. 47-es vers. Minek okáért mondom néked? Néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsátattak néked a te bűneid. Na, még ez is. Még ezt is fel kellett dolgozni ennek a farizeusnak. Képzelhetitek, hogy ezen hogy kiakadt, hogy felháborodott, majd szétrobbant. Hát, mit képzelesz? Hisz ez egy utcanő. Végignyalja a lábad, megken hozzád ér. Neked meg van képed azt mondani, hogy megbocsátottak a bűnei? Hát, gondolta ezt magába a farizeus. És látjátok, hogy mit cselekszik ezzel Jézus? A farizeus házában van, ott, ahol természetesen nem érintkeznek ilyen nőkkel. Ha csak nem éjszaka, de nappal nem. És ezt mondja ennek a nőnek, megbocsátattak a te bűneid. Jézus megkérdezhette volna azt a farizeus, hogy mi van a te bűneiddel. Na, beszéljünk akkor erről. Mi van a te bűneiddel? De nem állt le vele. Ő azonban nőket fogad el, és ezzel azt bizonyítja, hogy a királyság örömhíre a nőké is, méghozzá olyan nőké, akik legtávolabb élnek az igaz élettől. Ez is egy nagyon jó történet. Menjünk tovább. Jézus megvédte és megszánta az özvegyeket. Itt két példát fogok elmondani. A törvény alatt gondoskodtak az özvegyekről.
az 5 Mózesben is, 4 Mózesben is, és Ézsaiásban, példabeszédben nagyon sok helyen olvashatjátok, hogy gondoskodtak az özvegyekről. Úgyhogy nagyon sok ige van. Egyet viszont felolvasok, az 5 Mózes 10, 18-at. Ez csak egy a sok ige közül. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, adván néki kenyeret és ruházatot. Amen. De rengeteg ige van, úgyhogy utána tudtok nézni. Tehát Jézus korára azonban a farizeusok elnyomták és kihasználták őket. Tehát annyira megváltozott a nézet az özvegyekkel kapcsolatban, hogy teljesen elnyomták a farizeusi hagyományok, törvények. Nézzük meg a Lukács 20-as fejezetben az igét, a 45-től 47-ig. Azt mondja Isten igéje. És az egész nép hallására mondta az ő tanítványainak, oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piacokon való köszöntéseket, és gyülekezetekbe az elölülést, és a lakomákon a főhelyeket. Ugye tudjuk azt, hogy ez miről, kiről szól, tehát szeretik, ha hajbókúnak nekik az utcán, meg, mert hogy, mintha ő lenne az Atya Úristen. Azt mondja, hogy kik az özvegyeknek házát felemésztik. Ezek voltak a farizeusok, és ez Jézus idejében történt. Ez törvényellenes volt, hogy felemésztik az özvegyeknek a házát. Elmondom majd, hogy mit jelent. És mit csináltak még? És színből hosszan imádkoznak, ezek súlyosabb ítélet alá esnek, azt írja Isten igéje. Tehát elvették az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoztak. Tehát csak imádkoztak, hogy lássák őket, hogy ők milyen jó emberek. De hát ezekre várt a legsúlyosabb ítélet. Nézzük a következő fejezetet, a 21-eset. Folytatjuk itt az igét, az 1-től 4-ig. És mikor feltekintett, látta, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a persejbe. Látta pedig egy szegény özvegyasszonyt is, hogy abba 2 fillért vete, és mondta, igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete, mert mindezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajándékokhoz, ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, amilyen volt, oda tevé. Tehát mindent odaadott. Amen, és ezt Jézus látta. Dicsőség az Úrnak. Egy özvegy asszonyt hoz elénk Jézus, akiről abban az időben a farizeusok azt tartották, hogy utcán van a helye, és elvették a házát. Ha valaki elveszítette a férjét, az már is az utcán találta magát. Nem volt, aki megvédelmezze, és senki se foglalkozott vele. Tehát a mózesi törvénynek gondja volt az özvegyekre, ahogy olvastam, mert ott olvashatjuk, hogy a Mózesben nagyon sok olyan ige van, ahol gondja volt az özvegyekre az embereknek. De ebben a korban nem törődtek velük, és lenézték őket, az özvegyeket. Következő történet a Lukács 7-ben van, ahol látni fogjuk, hogy hogyan áll ki Jézus egy özvegy mellett. Lukács 7. A Lukács evangéliumban sok történet van, amit ma átnézünk, és már nem sok van vissza, de elég hosszú ez a tanítás, és nem akartam kihagyni egy részt sem belőle, mert nagyon jó kis tanítás ez. Lukács 7-ben a 11-től olvasom, 11-12-es. És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba, és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hoznak valaki, egyetlen fiát az anyjának, és az özvegyasszony volt, és a városból nagy sokaság volt ő vele. Tehát milyen jövő várt erre az asszonyra, ha belegondolunk, még a fia is meghalt, egyedül maradt. Ez egy özvegyasszony volt, és egyetlen fia halott volt. Az a legvalószínűbb, hogy őt utcára fogják tenni. Mindenképpen. Hajléktalan lesz, és az emberek jó indulatára és irgalmára szorul. nincs jövője. Ez mind benne volt abban, ami következett, 13-as vers. És látván őt az Úr, megkönnyörül-e rajta, és mondanéki, ne sírj. Tehát megkönnyörült rajta. Tehát Jézus részvétet érzett iránta. Ez egyáltalán nem volt jellemző a zsidóknak a beállítottságára. Ők nem csináltak ilyet. Jézus azonban új gondolkodásmódot akart megszilárdítani. Az irgalom. Az irgalom az egy újfajta gondolkodás forrása. Azt írja, azt mondja, hogy ne sírj. 14-es vers. És oda menvén illeti a koporsót, a vívők pedig megállának. És mondta, ifjú, néked mondom, kelj föl. Tehát kérdezheted azt, hogy hol van itt a hit. Bizony, itt is találunk hitet. A legtöbb temetési szertartáson nem álltak meg. Amikor oda ment egy rabbi, hogy álljanak meg, nem álltak meg. Tehát zargatásnak veszik, és tovább mennek. Most azonban megálltak. Most azonban megálltak, megengedték Jézusnak, hogy részvétet nyilvánítson. Megálltak neki, pedig nem kellett volna. Tehát oda ment, megálltak neki, és mondta, ifjú, néked mondom, kelj föl, és felül-e a megholt, és kezd-e szólni, és adá őt az anyjának. Dicsőség az Úrnak! Tehát jelentőségteljes szavak hangzottak el, azt is mondhatnánk, hogy az özvegyasszony miatt tette Jézus, hiszen hajléktalanná is nincstelenné vált volna. A fia nélkül az utcára került volna özvegy létére. Jézus feltámasztotta ezt a fiút, és átadta az anyjának, tehát megmenekítette attól, hogy ne legyen özvegy. Dicsőség az Úrnak! Tehát újra csak az történik, hogy nőt van a királyságba, elnyomottat, leigázottat, olyat, akin egy átok miatt a férfiak hatalmaskodnának. Jézus felemel egy asszonyt, és előre veszi Isten királyságába. Dicsőség Istennek! Következő a Jézust követő asszonyok. Lukás 8-ban az 1-től 3-ig. És lőn ezután, hogy ő jár vala városonként és falunként prédikálván, és hirdetvén az Isten országát, és vele a 12. És némely asszonyok, akiket tisztátalan szellemtől és betegségtől gyógyított meg, Mária, aki Magdalénának neveztetik, kiből 7 ördög ment ki, és Johanna, Húzának, a Herodes gondviselőjének felesége, és Zsuzsanna, és sok más asszony, kik az ő vagyonukból szolgálának néki. Erre sosem figyeltem fel, erre az igére. Amen. Ezek a nők miből szolgáltak Jézusnak? Miből? Azt írja Isten igéje, hogy a vagyonukból. Mit jelent ez? Azt, hogy Jézus szolgálatának költségeit nők fedezték, és vele utaztak, tehát beletartoztak a körülöttük levő szűk csoportba. Azok közé, akik vele tartottak, és sokan mentek Jézussal, és ezek a nők támogatták. Ő pedig jónak látta elfogadni az adományaikat, hiszen 13-an voltak, ugye ő és a tanítványok, elmondja Isten igéje. Tehát kellett lennie egy fedezetnek, amiből megéltek. Adományokat is kaptak, de a nők is hozzájárultak Jézus szolgálatához. Tehát fontos ezt tudni. Az egyszerű fordítás is azt mondja, nem tudom már, hogy van az ige, de azt veszem ki belőle, hogy gondjukat viselték, gondjuk volt rájuk, hogy el legyenek tartva. Tehát erre nem is figyeltem még, nem is mélyedtem ennyire bele, hogy ez itt le van írva. Következő házasságtörésen ért asszony esete. János evangélium 8-as fejezete. Az 1-től 11-ig ott van leírva Isten igéje. Elkezdem az 1-től 4-ig. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáméne, és leülvén tanítja vala őket. Az írás tudok és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állítván azt mondának néki. Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. Itt megállok. Egy kérdés itt felmerül. Hol van az a férfi, aki ezzel az asszonnyal volt? És ha hiszitek, ha nem, ez nem számított. Ő csak azt tette, amit a férfiak szoktak tenni, de ez a nő házasságot tört meg. Így gondoltak erre az emberek. 5. vers. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? El akarták Jézust kapni, ugye? A kérdésekkel. Mit nem tehetett itt Jézus? Nem szeghette meg a törvényt. Kemény helyzet, de nézzük tovább. Ugye Jézus lehajolt, és elkezdett rajzolni a porba. A farizeusok pedig nem találtak olyat, amivel Jézus megszegte volna a törvényt. Most próbálták volna rávenni. Erre mit tesz Jézus? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, és hogy legyen, mivel vádolniuk, ugye, hogy megkérdezték, hogy mit mondasz erre a történetre. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. Tehát, mintha meg se hallotta volna, hogy mit mondtak neki. Elkezdett a porba rajzolni, vagy a földön rajzolni. 7. vers. De mikor szorgalmazva megkérdezték őt, mert ugye nem adták fel, kérdezték folyamatosan, felegyenesedve mondanékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Na most aztán, ez nem semmi. Tehát azt mondta ezzel, hát jól van, csináljuk, amit a törvény mond. Csináljunk úgy. Melyik őtök nem vétkezett, megkérdezte tőlük. Ugye utána azt írja Isten igéje, hogy újra lehajolt a földre, és újra írta a földön. Ezek a férfiak valószínűleg jól ismerhették ezt az asszonyt, mert azt mit mond a 9. vers? Azok pedig ezt hallván, és lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimenének. Hoppá! Elkezdtek kifele vonulni. Tehát valami bántotta a lelkiismeretüket valószínű, és valószínű, hogy pont ez a nő volt az. A vénektől kezdve mind az utolsóig. Tehát egyesével elkezdtek kivonulni. Először ugye a vének. Közben gondolom, azt kérdezhették egymástól, hogy te is, neked is megvolt. Ugye? És egyedül Jézus maradt, és az asszony középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem látta, az asszonyon kívül azt mondanéki. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged. Nincs kárhoztatás, nem kell betartani a kövezés törvényét, mert ugye a mózesi törvényben mi volt? Ha valaki ilyet tett, azt halálra kövesték. 11. vers, ugye itt a nő azt mondja. Azt pedig mondta, senki uram, tehát nincs itt egy vádló se. Nem kárhoztat senki. Jézus pedig mondanéki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Amen. Tehát, amit Jézus itt tett, mindenben megosztja a szexuális bűnt a nő és a férfi között. Mindegyik között. Nem mondja azt, hogy az asszony nem volt bűnös, mert azt nem mondja, hanem azt mondja neki, hogy menj el, és mostantól kezdve ne csináld többet. Ugyanakkor a férfiakra is ráterheli azt, hogy ők is ugyanannyira vétkesek annak ellenére, hogy abban a korban csak a nőket tartották bűnösnek emiatt. Tehát Jézus ismét nőket hoz el Isten országába, és helyre teszi a férfiakat. A törvény pedig most sem szegte meg. Dicsőség az Úrnak. Tehát Jézus nem szegett meg egy törvényt sem, a hagyomány viszont nem Istentől van. Több hagyomány ellen fellépett Jézus, de a törvényt soha nem sértette meg. Következő, és már tényleg nincs sok vissza. Tehát Máté evangéliumhoz lapozunk a 27-es fejezethez. Tehát Máté evangélium 27-es fejezete 54-től 56-ig, itt Jézus kivégzése történt meg, amikor már kereszten függött. A százados pedig, és akik ővele együtt őrizték Jézust, látván a földindulást, és amik történtek, igen megrémülének, mondván, bizony, ez Isten fia volt. Sok asszony volt pedig ott, akik távolról szemlélődnek vala, akik Galileából követték Jézust, szolgálván néki. Itt is itt van, hogy szolgálván néki. Erre figyeltem föl itt. Itt is itt le van írva, hogy szolgáltak Jézusnak. Hol voltak itt a tanítványok? Annyit tudunk, hogy János ott volt, mert Jézus szólt hozzá, de a többiek hol voltak? A nők viszont ott voltak. A nők voltak jelen a keresztre feszítéskor is, a férfiak pedig széjjel szaladtak, szétszélettek. Sokszor van úgy, hogy az asszonyok, nők elmennek oda is, ahová a férfiak nem mennek el, még szolgálatban is van ilyen. Olyan sok minden történt a világban és Isten királyságában, és a nők szolgálatának lehet köszönni, hogy ami nem lenne így, ha azt tennénk, amit néhány férfi elvár tőlünk, hogy maradj otthon nyugton. Tehát sokan elmennek és szolgálnak. Dicsőség az Úrnak. És az utolsó Jézus feltámadásában történik a Máté Evangélium 28-as fejezetében. A 1-től 10-ig van az igevers, 1-től 5-áig olvasom. A szombat végén pedig a hét első napjára viradol a kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ímé nagy földindulás lett, mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén elhengeríti a követ a sír szájáról, és ráül-e arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettenének, és olyanokká lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Olvassuk az igéből, hogy mi történt az ott őrző férfiakkal. Holtra váltak, úgy megrémültek, hogy mi történik ott. Az asszonyok viszont nem ijedtek meg, mert mondta nekik, ne féljetek, és tényleg nem is ijedtek meg. Tehát ebből látszik, hogy az angyal semmi rosszat nem látott abban, hogy nőkkel beszéljen. Nőkhöz szólt az angyal is ott. Tehát megszólította őket. Azt mondja, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Tehát nőket szólított meg, azok mentek oda, mertek menni, ők mentek oda. Hol voltak a férfiak? 6. vers. Nincs itt, mert feltámadott, amint megmondatott volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. A 7. vers. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból. Azt mondja, menjetek gyorsan. Tehát itt is nőket küld el. Ők voltak ott a keresztre feszítéskor is, és ők az elsők, akik megtudták, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Amen. És íme előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, íme megmondattam néktek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel, és nagy örömmel futnak vala, és megmondják az ő tanítványainak. Nem voltak ott a tanítványok, bebizonyítja az ige. Csak a nők voltak ott. Hol voltak a tanítványok? Nem mentek oda. Tehát látjuk itt is, hogy a nők voltak itt, és tovább megy az ige, de nem olvasom. Tehát Jézus megint csak arra mutat, hogy még a feltámadásról is a nők értesültek elsőként. Az asszonyok örökös társak. Örökös társai Isten kegyelmének, mely nem kötődik nemekhez. Tehát Krisztusban nincs nő és férfi, ahogy az ajándékok és Isten ereje sem. Krisztus hatalma és a Szent Szellemben való bemerítkezés sem. Tehát nincs férfi és nő, mindenkinek megjár. Mindezek Krisztus egész testére vonatkoznak. Itt is láthatjuk, hogy Jézus a nőket a királyságba és az evangélium birodalmába vonja. Halleluja! Most azonban befejezésképpen az 1 Mózeshez lapozunk, visszamegyünk oda, amit elkezdtünk, ahol elkezdtük. És a 26-tól 28-ig azt írja Isten igéje, és mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, a földön csúszómászon mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszomászon mindenféle állatokon. Amen. Tehát Isten a nőket is hódításra, uralkodásra teremtette, a bűn tette őket másodrangúvá. De mit tett Jézus a kereszten? Pál azt mondja, Krisztusban nincs férfi és nő, Péter pedig azt írja, Isten kegyelmének örökösei, társörökösei vagyunk, mennyei trónon ülünk ő mellette. Krisztus Jézusban a nő több, mint győztes. Krisztus nagykövete, halleluja. A nők is örökös társai Isten kegyelmének, az átok megtöretett, és Jézus megmutatja, hogy a nők is az ő országába tartoznak. Vihetik a királyság üzenetét, és részesei annak, hogy az evangélium nagykövetei. Ők is benne vannak, nem kell csendben maradniuk, meg kell szólalniuk. Nem mondhatsz olyat, hogy Krisztus testének felesőt több is tartsa a száját csendben, csukva a gyülekezetben. Ilyet nem mondunk, ez az ördögtől van. A nők mindenütt szolgálhatják Jézust. Nem másodrendű polgárok vagyunk, Krisztus felemel minket, nőket. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Amen, köszönöm, hogy meghallgattatok. Hát ez hosszúra nyúlt, én tudom, de ezt nem hagyhattam ki, ezeket a részeket, mert nagyon csodálatosan fölemeli az embert. Nagyon dicsőség az Úrnak. Na, hálákat adunk a mennyei atyának a mai alkalomért. Köszönöm, mennyei atyám, az itt jelenlevőket. Köszönöm, hogy a türelmüket, és köszönöm, hogy befogadták a te igédet, és köszönöm, mennyei atyám, hogy a mi imák a mai napon te hozzád felmentek, azok a gyógyítókenet és a helyreállítókenet mind le is szállt a Jézus nevében arra a testre, akiért imádkoztunk. Köszönjük ezt, mennyei atyám, és köszönjük, hogy te bennünk élsz, és a drága szent jelenlét a kenetet mindig hordozzuk magunkkal, és az kiárad mások felé, és felismerik rajtunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy nekünk adod a királyságot, és folyamatosan tanítasz bennünket arról, hogy hogyan működik a te királyságod, hogy részesei lehessünk azoknak, és tudjuk megfelelően működtetni, hogy mind jobban áldottak legyünk, és áldások lehessünk mások számára. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai tanítás címe a királyság jellemzői. Isten királyságában minden másképp működik, mint a világban. Azért, hogy hatékonyan működhessünk a királyságban, alaposan meg kell ismernünk annak alapelveit. A királyság egy életstílus, amit 29 példázat mutat be az evangéliumokban. És most jó pár igét fogok felolvasni ezzel kapcsolatban. Pontosabban a jellemzőket ragadtam ki a Bibliából. Az első pont. Jézus üzenete. Egyszerű fordításból a Máté 4.17. Jézus ettől fogva kezdte hirdetni. Változtassátok meg, ahogy gondolkodtok, és térjetek vissza Istenhez, mert Isten királysága megérkezett. Jézus üzenete sok esetben a királyságról szólt. Ő hozta be a köztudatba a királyság fogalmát. Viszont különbséget kell tennünk a királyság és az ország fogalma között. A királyság egy államforma. Az ország pedig az a terület, amelyre a királyság uralma kiterjed. Valamikor Magyarország is királyság volt, és talán a leghíresebb királyunk Mátyás király volt. És sok más európai ország is. Magyarország például egy fizikai határokkal rendelkező földrész. Sajnos azt tapasztalni, hogy a Bibliában nem mindig helyesen használják az ország és a királyság kifejezést. Jézus a királyság fogalmával újat hozott a vallásos világba, mert be kellett vezetni ezt a fogalmat. Második pont, a királyság bemutatása. Egyszerű fordításból a Máté 4.23. Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette az Isten királyságról szóló örömüzenetet, és meggyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép között. Jézus bemutatta, milyen a királyság. A királyság bemutatását úgy tette, hogy gyógyított, ördögeket üzött és csodákat tett. Ha te benne vagy a királyságban, akkor ezekben részesülhetsz te is. Összességében az örömről, a békéről, a felvirágzásról szól Isten királysága. Harmadik pont. Bejutni a királyságba. Az egyszerű fordításból olvasom a János 3.3 igeverset. Jézus így válaszolt. Igazán mondom neked, hogy aki nem születik újra, nem láthatja meg Isten királyságát. Jézus elmagyarázta Nikodémusznak, hogyan juthat be a mennybe. Ugyanis van a mennybe egy szellemi bejárat, ez pedig az újjászületés. Az ember bukott természete miatt elkerülhetetlen az újjászületés, hogyha Isten királyságának szerves tagja akar lenni valaki. Az új teremtés feltételesen lép be a királyságba. Azért feltételesen, mert még nincs tisztában a királyság működésével, ezért nem is tudja működtetni azt. Az elme megújításával fogod megismerni a királyság működését, és ennek alapján fogod tudni használni. Negyedik pont. Nincs személyválogatás. Egyszerű fordításból a Máté 11.11. Igazán mondom, hogy azok között, akik asszonytól születtek, bemerítő János a legnagyobb. Isten királyságában azonban a legkisebb is nagyobb nála.
Amen.
Ezzel arra mutatott Jézus, hogy Illés, Mózes, Ézsaiás, Jeremiás, Elizeus, Keresztelő János sem állt olyan szinten, mint egy újjászületett hívő. Vagyis egy újjászületett hívő hatalmasabb a királyságban, mint a neves ószövetségi elődeink. Ezért mondhatjuk azt, hogy a királyságban nincs személyválogatás. Ötödik pont. Nincs hiány. Egyszerű fordításból olvasom a Máté 6.33-at. Ez egy kicsit másképp adja vissza, mint a mi Bibliánk, de az értelme ugyanaz. Isten királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván. Erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Hogy jól működjön minden, az Urat kell tenni az első helyre. A királysággal nyerni fogunk, és nem veszíteni. De nem csak a szavainkkal, hanem a tetteinkkel is az első helyre kell tenni Istent. Mert cselekedetek nélkül a hitünk meddő lesz. Egy példát említek. Az idő szorításában a hívők vagy szolgálók kétféle módon reagálnak. Az egyik esetben a feladataikból, a munkájukból csípnek le, ők azok, akik az első helyre helyezik az Urat, ez egy hitcselekedet, mert hisznek Isten ellátásában, hogyha ők Isten szolgálják, akkor a munkáltatójuk, a mennyei atyánk őket ellátja. A második eset az, amikor a hívő vagy a szolgáló a szolgálatból és az elhívásból csíp le. Ők csak a szájukkal teszik első helyre Istent, és a gyakorlatban a fizikai síkon már nem. Ha tehát első helyre tetted az Urat, akkor hittel elvárhatod, hogy ő minden szükségedet betölt. Ha viszont valamiben hiány mutatkozik, akkor nem tanultad meg a királyság alapelveit, vagy elmulasztottál valamit. Tehát ebben nem Isten a hibás. Hatodik pont. Nem e világi. A mi Bibliánkból a János 18.36-ot olvasom. Felele Jézus: az én királyságom nem e világból való. Ha e világból való volna az én királyságom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én királyságom nem innen való. Isten királysága nem földi eredetű. Mi motivál téged? A királyság terjesztése, vagy a saját érdekeid? Jézus sem a saját érdekeit kereste, hanem az Atya akaratát. Nekünk is arra kell törekednünk, hogy világosság lehessünk az elveszett világ számára, és bemutathassuk a királyság erejét a számukra. 7. pont: bennünk van. Egyszerű fordításból következik a Lukás 17.20-21-es vers. Egyszer a farizeusok megkérdezték Jézust, hogy mikor jön majd el Isten királysága. Így válaszolt: Isten királysága bizony eljön, de nem szemmel látható módon. Nem úgy, hogy rámutatnak, itt van, vagy ott van. Mert Isten királysága bennetek és közöttetek van. Az újjászületés által mi a királyságban vagyunk, de egyúttal a királyság bennünk is van. Tehát hordozzuk magunkban. Tehát itt egy kettősség van, hogy mi benne vagyunk a királyságban, és a királyság is bennünk van. Ez az új gondolkodásmód pedig meg fog nyilvánulni a viselkedésünkön. Mi a királyság nagykövetei vagyunk, ezért nekünk méltón kell képviselnünk Jézust. 8. pont: nekünk adta. Egyszerű fordításból Lukás 12 és 31-32. Isten királyságával törődjetek, erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. Ne féljtek, kicsi nyájacska, mert mennyei atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja a királyságot. Ez a 31-es vers igazából a Máté 6.33-mal egyezik meg, hogy ha első helyre tesszük Istent, akkor ő gondoskodni fog rólunk. Tehát ha mi szolgáljuk őt, akkor ő is szolgálni fog felénk. Mindaz, amire szükségetek van, rendelkezésre áll a királyságban. Ezért, ha valami hiányt szenvedsz, akkor ez azt jelenti, hogy nem élsz Isten királyságában. A nehéz időkben nem a királyságnak megfelelően gondolkodsz, hanem világi módon. És ez okozza a problémát. Ez a probléma gyökere. 9. pont: a királyság megnyilvánulása. A mi Bibliánkból a Máté 6.10-es. Jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Eljött már Isten királysága? És hol van Isten királysága? Bennünk van azért, hogy úgy legyen itt a földön is, amint a mennyben. Tehát Isten bennünket akar használni, hogy a menny megnyilvánulhasson a földön. A királyság nagyköveteiként nekünk az a feladatunk, hogy a felruházott erővel bemutassuk Isten királyságát. A királyok királya elvégezte a saját részét, és átadta nekünk a stafétát. Tehát menjünk tovább az Úr útján, és hirdessük a feltámadt Krisztust. 10. pont: királyság hatalma. Máté 12, 28-29 a mi Bibliánkból. Ha pedig én Istennek szelleme által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten királysága. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát. A királyságban rejlik az ellenséggel szembeni hatalmunk. Jézus a Szent Szellem erejével kötözte meg az ördögöt. A Szent Szellem ereje nekünk is a rendelkezésünkre áll, hogy megállítsuk a betolakodó ellenséget. Nálad van az erő és a világosság, a sötétség pedig elmenekül a fény elől. Meg kell értenünk, hogy milyen kicsi a gonosz ereje, és nekünk mekkora hatalmunk van Krisztusban. A sötétség erői remegnek tőlünk, viszont aki nincs tisztában a krisztusi hatalmával, annál az ellenség teret nyer. Tehát ez is lehet a betegség egyik oka. 11. pont. Betegek gyógyulnak. Egyszerű fordításból Lukács 9:10-11. Amikor az apostolok visszatértek Jézushoz, elbeszélték neki, mi mindent tettek a kiküldetés ideje alatt. Jézus félrevonult velük egy helyre, Betsaida közelében. Amikor a sokasság ezt megtudta, utána mentek. Jézus örömmel fogadta őket, Isten királyságáról beszélt nekik, és meggyógyította a közöttük levő betegeket. Isten királyságában gyógyulás van. Az ige hirdetésével te is bemutathatod a királyságot. A Szent Szellem pedig kiárad rajtad keresztül, és a benned levő királyságból gyógyulást fogsz nyújtani a betegek számára. Ez viszont csak akkor működik, hogyha hiszel is benne. 12. pont. Evangélium hirdetése. Egyszerű fordításból a Máté 24:14. Isten királyságának öröm üzenetét az egész világon mindenhol hirdetni fogják. Ez minden nemzet számára hiteles bizonyíték lesz. Csak azután érkezik el a vég. Sokan szeretnék tudni, hogy mikor jön vissza Jézus. Az igéből látjuk, hogy Jézus addig vár, amíg minden nemzet számára elérhetővé nem válik az evangélium örömhíre. Az evangélium örömhíre nem más, mint a feltámadt Jézusról való prédikálás. Viszont 10 éve még 1500 nyelvre nem volt lefordítva a Biblia. Bízunk benne, hogy ez a szám már lényegesen csökkent, és egyre közelebb kerülünk Jézus visszajöveteléhez. 13. pont. Hogyan működik? A Márk evangélium 4. fejezetében Jézus 4 különböző talajt említ. Jézus a magvető példázatával magyarázza el azt, hogy az emberek szíve befogadhatja Isten igéjét, vagy visszautasíthatja. Ha megértjük a példázatokat, akkor azzal azt is megértjük, hogyan működik Isten királysága. Egyszerű fordításból olvasom a Márk 4-ben 26-28-ig. Ezt is mondta nékik Jézus. Isten királysága hasonlít a gabonaföld műveléséhez. A földműves először kimegy a földjére magot vetni. Azután telnek múlnak a napok, és a magok kicsiráznak, a növény pedig növekszik, senki nem tudja hogyan. Igen, a növények először szárat növesztenek, azután kalászt hoznak, végül szemeket nevelnek a kalászban. Tehát láthatjuk, hogy minden a magvetés és aratás alapelvén működik. És minden a saját neme szerint terem. A termés annak megsokszorozódása, amit elvetünk. Vethetünk testi magot, és vethetünk szellemi magot. És ettől függ az aratásunk. Kérdezheti valaki, hogy miért van nekem annyi problémám? A válasz nagyon egyszerű. Milyen magot vetettél az elmúlt évtizedben? Tehát az aratás minőségéért magunk vagyunk felelősek. 14. pont. A siker kulcsa. Egyszerű fordításból a Máté 7-esben 24-27-ig. Aki hallgatja szavaimat, és meg is teszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és neki támadt a háznak, de az mégsem dőlt össze, mert sziklára építették. Aki pedig hallgatja a szavaimat, de nem teszi meg, amit mondok, az olyan, mint az ostoba, aki homokra építette a házát. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és rázódult a házra, az pedig teljesen romba dőlt. Mi a szikla? Az ige cselekvése. Ezt a fajta embert nevezi a Biblia bölcsnek. Ez egy hasonlat. Mi a homok? A cselekedet hiánya. Ezt az embert nevezi a Biblia bolondnak. Az ige cselekvése a mi döntésünk és felelősségünk. A példázatban, aki cselekedte az igét, az sétetlen maradt. Számunkra is lehet ez példaértékű. 15-ös pont, feltámadva is. Egyszerű fordítás, apostolok cselekedetei 1-3. Ő azonban 40 napon keresztül többször is megjelent az apostoloknak, beszélt nekik Isten királyságáról, és sokféle módon meggyőzően bizonyította, hogy él. Azok az igék, amit eddig felolvastam, az mind a kereszt előtt történt. De Jézus nem csak a kereszt előtt tanította a tanítványokat Isten királyságáról, hanem a feltámadása és a menny menetelek közötti 40 napon is. Tehát ez az ige már a kereszt utáni eseményekről szól. Tehát igazából Jézusnak a szívén ott volt, hogy megtanítsa először is a tanítványokkal, aztán velünk, hogy hogyan működik Isten királysága. Záró gondolat következik. Hitünk alapkövei. Ugye szó volt az örömhírről. Mi az örömhír? Hát a hitünk alapkövei az, hogy Jézus szűztől való születése és halálba való feltámadása. Utolsó igény következik. Az egyszerű fordításból a Róma 14:17. Mert Isten királyságában nem az számít, hogy mit eszel vagy iszol, csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsz-e, és hogy a Szent Szellem békessége és öröme uralkodik-e benned. Ez egy mérce, ige. Ezt az igét nevezhetjük egy mérce igének is. Mert meg tudjuk állapítani, hogy hitben járunk, és szellemben, vagy pedig nem, vagy pedig testben, vagy az érzelmek uralnak bennünket. Akkor járunk hitben és szellemben, ha a béke, az öröm és a hála adás uralkodik felettünk. És megosztok veletek egy kijelentést, amit nem régen kaptam. Nem Istentől kell kérni a békességet, mert Isten természetfeletti békessége már bennünk van az újjászületés óta. Mi két dolog közül választhatunk. Az egyik, vagy megőrizzük a szívünkben Isten békességét, a másik pedig, vagy engedünk az érzelmeinknek, és zaklatottak leszünk. Köszönjük, Atyám, hogy elhoztad a számunkra ezt a tanítást is, és megosztottuk a hallgatósággal. Hisszük, hogy ez áldást jelent sokak számára. Amen. Legyetek áldottak.
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a hiszek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Egy picit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptárunk van, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. Legnagyobb adakozó Isten, hát ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hazdik. Mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok!
Eléd állok!
És fennhangon imádkozom!
És fennhangon imádkozom!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Istennek fia!
Fia.
Hiszem, hogy Jézus,
meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus,
feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Hogy ő igazzá tegyen engem,
Isten előtt.
Kérlek Jézus,
költözz a szívembe,
és teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram.
Kérlek, legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet. Amen. Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne ijedjetek meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni Jézus után. Mert Jézus befogadtuk a szívembe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igében.
Azt tanítod az igében.
Hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled
a
Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám!
A te igéd alapján.
Jézus nevében.
Kérem tőled a Szent
Szellemedet.
Töltsd be a szívemet.
A Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei Atyám.
Hogy minden imámat meghallgatod.
És megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok imádkozni.
Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei
Atyám!
Köszönöm, Jézusom!
A Szent Szellem
örökké bennem van,
és örökké velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.